Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót mai vendége Heves Judit költő, a most megjelent Holnap ne gyere és a 2015-ben kiadott Hálátlanok búcsúja című kötet szerzője. Vele beszélgetünk. Ez a könyv olyan szöveg, sorozat, ami valamilyen módon a magunkról, magamról való beszédnek egy nagyon átgondolt puritán gyakorlata. Az, hogy kitértünk magam alatt, ez legyen ennek a beszélgetésnek a tárgya, de mindenképpen egy nagyon reflektív, önreflektív kötet. A te munkádnak, költői programodnak egy tudatosan vállalt állomása, ezt te így akartad, vagy a lírai helyzetek hozták a tartalom, ezt az önreflexivitást?
Úgy gondolom, hogy a kettő együtt működik, illetve bizonyos értelemben elválaszthatatlan, hiszen hogyha nincsenek olyan helyzetek, ami önreflexiót, vagy igenis erős önreflexiót és gondolkodást, utólagos elgondolást igényel, akkor ugye nem lehet ilyen vagy valamennyire működőképes nyelvet létrehozni, ami egységesen próbál reflektív maradni. De közben ez egyszerre egy ilyen poétikai szándék, és egyszerre egy életcél is, hogy minél inkább reflektíven létezni, és reagálni helyzetekre, vagy megpróbálni viselkedni bizonyos helyzetekben. Szóval, hogy a válaszom az, hogy ez mindkettő magába foglalja. Azt hiszem, az előző kötetnél is fontosnak tartottam ezt, hogy ezt a magunkról való beszédet, akármit jelentsen is ez, ezt nagyon pontosan fogalmaztad, illetve azt is, hogy ebben a kötetben is, csak ebben a kötetben mondjuk sokkal inkább az egyén kerül előtérbe, és valóban az önreflexió.
Mégpedig egy olyan helyzetben, vagy olyan helyzetekben, amikor valamilyen veszteség történik, valami elmúlik, valaki elhagy, valami elvész, feltétlenül egy ilyen veszteség történet kapcsolódik össze az önreflexivitással?
Valószínűleg nem. De ez az, amit végül is így az előbb is próbáltam mondani, hogy ezek azok a helyzetek, amik szerintem felerősítik ennek az önreflexiónak a szükségességét. Ezek olyan lelki állapotok, vagy állomások, amiken az ember rágódni szokott, ahol hibáztatja magát, azt érzi, hogy a veszteséget ő maga okozta saját magának, és vagy legalábbis egy bizonyos mértékben. És emiatt az én fejemben ez valahogy így jobban összekötődik. És egyszerűen azt hiszem, hogy ez most ilyen nagyon hülyén hangzik, de hogy mégiscsak ez inspirál.
Veszteségről beszéltünk, de hát azért a legszisztematikusabban visszatérő motívum az az elhagyás, a nem együttlét, a hiány, a nem ott lét, az őszinteség, őszintétlenségnek a kérdése. Tehát mégsem egy személyes játék, ez az emberi viszonyoktól függ, és ezek az emberi viszonyok, ha ezt a kötetet forgatjuk végig, olvassuk végig, ezek nem lehetnek, furcsa szót fogok használni, sikeresek, vagy nem lehetnek megbízhatóak, nem lehetnek folytathatóak.
Nem, mert valaminek a végét jelzik, járják körbe. Tehát ugye az egész kötetnek a koncepciója végül is az, hogy a veszteséget megmutatni hogyan lehet. Egyébként szerintem az előző kötetnek is ez volt a koncepciója, csak ott ugye a kollektív emlékezet szintjén mozogtunk, itt meg az egyéni emlékezet szintjén. És azt gondolom, hogy azt is próbáltam a ciklusokban megmutatni, hogy ez az egyéni emlékezet is csal, másképp működik egy idő után. Tehát ahogy telik az idő, és ahogy feldolgozzuk a traumát, hogy ugye egészen másképpen fogunk egy-egy történetre emlékezni, egy-egy gesztust értelmezni. És ezt a változást is szerettem volna így végig, vagy hát valamennyire lekövetni és megmutatni, hogy egy gyásznak különböző fázisai megtalálhatóak ebben a könyvben.
Melyik az általános szabályai ennek az emlékezésnek, felidézésnek, és mennyire irányítható ez, vagy számon kérhető, vagy ellenőrizhető?
Hát szerintem azért ennek nyilván van egy irodalma, ami szerint a bizonyos szakaszok megvan, bizonyos szakaszokat hogyan nevezünk, de hogy engem nem az érdekel, hanem az, hogy ez egyénben ez hogy csapódik le, és ez nem tud más lenni, csak személyes és csak személyes tapasztalaton tud alapulni. És így azt gondolom, hogy nem is igazán számon kérhető.
Én itt most egy ilyen párhuzamos beszédmód indult el, vagy lehetőség mutatkozott meg, mert hogy Hevesi Judit, ha jól tudom, akkor pszichológus, vagy azzal foglalkozik civilben.
Hát szerkesztőként dolgozom, de szociálpszichológiát tanultam, igen.
És hát most a költővel beszélgetünk, és ezek a Holnap ne gyere című kötetben megjelenő helyzetek, ezek arról, igen, ezeket a konkrét viszonyokat, mondatokat járják körül, amiközben az ember felidéz, elhelyezi önmagát egy helyzetben, vagy elhelyezi a másikat, akire emlékezik, akitől hűséget várt, vagy hűtlenséget kapott egy adott helyzetben. És erre vonatkozóan kérdezem, hogy igen, ezek mennyire mozgatja ezeket a helyzeteket a tehetetlenségi erő, és mennyire lehet ezeket valamilyen módon felidézve módosítani, befolyásolni, önreflexiót gyakorolni. Azáltal, hogy megírod, ahogy írod.
Hát szerintem az én állatom az, hogy csak így lehet. Hogy ez egyrészt így a túlélésnek is a feltétele, talán, hogy folyamatosan újra gondolni és értelmezni az adott helyzetet. És ez a nagyon érdekes volt számomra, ez, ahogy azt kérdezted, hogy mennyire számon kérhetőek ezek a helyzetek, ezen gondolkodom azóta is, mert valószínűleg nem, és hát az ember nem egyedül van egy ilyen történetben, hanem ott van az a másik ember is, de közben meg az írás egy nagyon, nagyon egyoldalú megmutatása, vagy felmutatása egy történetnek.
A számon kérhetőségen, illetve az ellenőrizhetőségen olyasmit értettem, hogy konkrétan felmérem, hogy mi történik velem, mi történik a másikkal, amiközben csalódunk egymásban, csalódást okozunk egymásnak. És a te verseidben ez egy visszatérő motívum, hogy ilyenkor nagyon konkrétan leírsz helyzeteket, tárgyakat, történéseket, akár listaszerűen, például egy meg nem íztett, ki nem hányt leves teljes tartalmát, és ennek a tartalom listának a végén következik be az, hogy mi történt, és miért drámai az, ami történt. És ez adja meg a súlyát, ezek a konkrétumok, járulékok.
Igen, de azt gondolom, hogy ezek, tehát, hogy itt éppen egy levesről van szó, de hát a leves nyilván beértesíthető bármi mással is. Tehát, hogy egy-egy szituáció, én úgy érzem, hogy egy ilyen nagyon hétköznapi helyzetben, nagyon hétköznapi dologban, mint mondjuk egy levesnek a receptje, tudom a legjobban elmondani azt, vagy a legjobban kifejezni azt, hogy egy hétköznapi helyzetről beszélek, hiszen mindannyian átéltünk már, vagy mindannyiunkkal megestek már ilyen történetek, és talán ezáltal lehet jobban azonosulni is ezekkel a történetekkel. És az, hogy most éppen a leves receptjéről van szó, vagy egy főzelékről, az csak annyiban fontos, hogy mindenképpen egy hétköznapi dologban szerettem volna megmutatni. Tehát nem elemelni a mindennapok szintjéről a beszédet.
Ezzel azt mondjuk, hogy az emberi drámák azok hétköznapiak?
Nincs is soron, igen. Végső soron ezt mondjuk, igen, hogy hozzátartozik.
És ennek mi következik ebből? Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy ha az embert megcsalják, vagy ez egyébként furcsa, mert hogy ebben a kortárs költészet foglalkozó sorozatban ez a sokadik beszélgetés, ami arra fut ki, hogy központi témává válik a hűtlenség, a csalódás és a csalatkozás. És hogy ennek a mértéke és helye az emberi történésekben ez inkább az elfogadhatóság szintjén van, mint az, hogy ez törésvonal lenne, vagy valami olyasmi, ami után nem kell folytatni, vagy nem kell tovább lépni.
Én azt hiszem, hogy nem erre a következtetésre jutok egyébként, hogy nem kell, tehát hogy akkor még folytatni kell, mert ráadásul a törésvonal szó azért tetszik nagyon, mert az első tervem az volt, hogy töréspont lesz a könyvnek a címe, ahogy van is egy vers a kötetben, aminek ez a címe. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan töréspontok, ami után már nem folytatható az adott történet, legalábbis ugyanazon a síkon nem folytatható. De attól még nem gondolom azt, hogy ez nem része egy-egy kapcsolatnak. Tehát, hogy ami viszont egy ilyen nagyon negatív gondolás, azt hiszem, vagy legalábbis nagyon pessimista, hogy én mondjuk tényleg nagyon szeretnék, és ez is egy versben le is írtam, ilyen árulás nélküli végeket elképzelni, de hogy ebben a kötetben ezt nem tudtam megtenni, mert ennek a történetnek egy árulása vége.
De mit nevezünk az emberi kapcsolatokban árulásnak?
Szerintem azt, amikor felállítunk egy közös szabályrendszert, és aztán nem tartjuk magunkat ahhoz.
Ha ezt így elfogadom, akkor tulajdonképpen az árulás vagy a csalás, erről nem beszéltünk bővebben, vagy nem válaszoltál a kérdésemre, hogy miért lehet ez a téma ennyire kiemelten fontos. És azt hiszem, hogy korjelenségről van szó, hogy valamiért a bizalom az nem működik, vagy a kitartás, vagy az összetartozás, hogy ezek a szavak, meg témák, meg motivumok elveszítették vagy az erejüket, vagy megváltozott a tartalmuk. Szóval, hogy ezt, ha csak szabálynak tekintjük, akkor ez egy egyszerű megegyezés, megállapodás, egy kvázi a társadalmi szerződéshez hasonló magánszerződés. Hogy éppen a te verseid világítanak arra rá, hogy ez egy egzisztenciális élmény, egy érzéki élmény, egy bőrön, zsigerekben érezhető személyes veszteség, túl a racionalizáson, tehát hogy ez nem biztos, hogy minden szinten racionalizálható.
Nem, de azt hiszem, hogy ez a kiszolgáltatottság érzése, vagy a bizonytalanság érzése tehetetlenséggel is párosul minden esetben, amikor az ember megcsalják, vagy mondjuk tényleg ehhez a szabályrendszerhez így közösen meghatározott szabályokhoz nem tartja magát az egyik fél, esetleg nincsenek ilyen kijelölt szabályok, akkor a természet, szerintem a szükségszerűen egy ilyen egy bizonytalanságot vagy bizonytalanságérzést generál, és én például abban megfulladok, tehát hogy amikor nem tudom a kereteimet, nem tudom egy kapcsolatnak a kiterjedését, akkor nem tudom azt, hogy mekkora kockázatot vállalhatok érzelmileg abban az adott helyzetben. És szerintem ez nagyon, az azért kulcskérdés, mert ez tényleg mindent érint, az élünk összes területét érinti. Azt, hogy az ember hogy érzi magát a bőrében, hogy meg tud-e bízni emberekben, vagy teljesen kiszolgáltatott nekik.
De miért válik ez ennyire fizikai élményé? Hol történik az átlépés? Mert hát egy számot vetek, meg elvégzem a kötelező kalkulusokat, és azt mondom, hogy ez nekem nem éri meg, hogy benne maradjak egy kapcsolatban, hogy benne maradjak egy szervezetben, egy közösségben, és tágíthatom a kérdést azért, hogy rávilágítsak, hogy ez a csalás, hűség, hűtlenség ügy egyértelművé váljon, hogy mennyire korszerű és alapkérdése azoknak az éveknek, amiben élünk.
Hát én azt gondolom, hogy bármilyen egyszerű lenne, közben meg itt van ennek a szépsége, vagy hát ami a legnagyobb nehézség, hogy azt gondolom, hogy attól, hogy racionálisan meghozzuk azt a döntést, hogy egy dolognak innentől már nincs folytatása, vagy egy történet véget ér, onnantól az még nem válik érzelemmé. Tehát ugye van az a szakasz, amikor már racionálisan megszületik egy döntés, de még érzelmileg teljesen másban vagyunk. És szerintem ez az állapot, ez annyira olyan mértékben van teli feszültséggel, és olyan mértékben elviselhetetlen tud lenni, hogy erről én úgy éreztem, hogy szükséges beszélnem. Tehát ugye ez a nagyon... Az a helyzet, amikor saját magaddal sem értesz már egyet. Mert hogy egészen más történik benned érzelmileg, mint amiről azt gondolod, hogy helyén való, vagy hát így logikus, vagy racionális. Csak mert hogy ez nem egy racionális terep.
Mit kezdjünk ezzel az irracionális, vagy szenzitív kiszolgáltatottsággal? Mennyire érinthető, vagy mennyire mutatható meg? Mennyire lehet erről beszélni? Furcsa, hogy gondolkoztam ezen, hogy tényleg melyek azok a kérdések, amelyek akár a kortárs irodalomban, akár a kortárs közbeszédben tabuként jelen. Arra a következtetésre jutottam, hogy ez a rész, ez a bizalomvesztés, vagy a bizalom kérdése, ez az egyik legintenzívebb, vagy a legkevésbé kibeszélhetőbb tabunk.
Hát szerintem azért, mert rettesztesen intim. Mert akkor tud hiteles lenni, hogyha az ember a bőrét viszi a vására, és azt mondja, hogy ez az én történetem. És ezt én elmondom, hogy velem mi történt. Különben én nem... tehát számomra a hitelesség ez egy ilyen nagyon-nagyon kulcsfogalom abban, hogy amilyen érzésekről írok, azt valóban meg is éljem, vagy ahhoz valóban legyen is közöm. De hát ez iszonyatosan kiszolgáltatott el.
Én több választ is adtam erre a kérdésre. Az egyik az, hogy az hűség, hűtlenség, összetartozás, összenemtartozás mintái történetileg, társadalmilag nagyon mereven meghatározottak, és ebből kilépni elég nehéz. A lázadás mintái szintén nagyon meghatározottak, és azokat is illik követni a szexuális forradalom után, 60-as évek után. Tehát elfogadni, most mondok egy nagyon furcsa szót, aminek nagyon aktuál politikai okok miatt nagyon erős akusztikája lesz itt, különösen Romániában, egy családmodellt, azt és azt támogatni, vagy pedig elutasítani egy családmodellt, ez adott viselkedési és fogalmazási módok szerint történik. De azt mondani, hogy igen, én egy elfogadó, egy toleráns, egy odaforduló, odafigyelő ember vagyok, aki az individuális személyi szabadságjogokat nagyon tiszteli, és közben pedig fontos nekem a hűség és a bizalom, és nem akarok erről lemondani, tehát ennek az alaphelyzetnek a kezelésére nem sok eszközünk van, mert ehhez föl kéne rugni a már meglévőt minta, egymásnak ellentmondó mintákat is.
Igen, azt hiszem, de hogy mi törekvés, azért nem hiszem, hogy ez lehetetlen. Nem? Tehát, hogy merünk nagyot álmodni.
A két kötetet összekötve, vagy a két kötet verseit egymás mellett nézve foglalkoztat engem, hogy a történeti emlékezet csalatkozásai, a történelmi emlékezet hiányosságai vagy elégtelenségei és a személyes emlékezet buktatói, azok hogy függnek össze, mennyire határozzák meg egymást. Például egy traumatikus történelmi társadalmi környezetben élő ember mennyire tud traumamentes magánéletet élni?
Azt gondolom, hogy semennyire, mert hogy a kollektív emlékezet az nyilván azért kollektív, hogy mindannyiunk tehát mindannyiunkat érinti, és szerintem ebben van a két, külön, a két kötet közötti nagy különbség, hogy bár mind a kettő az emlékezettel foglalkozik, azért az első az erősen amellett érvel, a második viszont lehetőséget kap a felejtés is, vagy hát azt mondja, hogy a felejtés az szükségszerű a túléléshez.
Megint egy olyan fejezethez értünk, ami racionálisan nem vagy nehezen irányítható, vagy kérdezem, hogy mennyire irányítható, mennyire dönthetek én amellett, hogy hát akkor én ezt most elfelejtem. Miközben a zsigereimben él, a bőrömön él, az érzet, a fájdalom.
Hát ezek nyilván nem egy, ez sem döntés kérdése. Viszont mint lehetőség, azt gondolom, hogy ez az egyetlen út, tehát egy kapcsolatot, ha nem is elfelejteni kell, ez nem biztos, hogy így jó szó, csak az emlékezet és a felejtés párhuzamban, vagy ilyen összekapcsolódó volt, amiatt mondtam ezt így, de hogy az elengedése, a távolságtartás a történettől azért szerintem lehetséges. És hogy vannak olyan helyzetek, amikor tényleg azt gondolom, hogy amit mondtam, hogy a túlélésnek az a kulcsa, mert a másik éppen mondjuk nem velünk van.
Ez az egyik alaphelyzet, ha elengedünk egy kapcsolatot, de ebben a kötetben sok más helyzet is megmutatkozik, ha nem engedünk el, hanem benne vagyunk egy adott helyzetben, tudomásul véve azt, hogy ez a kapcsolat csonka, vagy nem teljes, nem úgy teljes, ahogy mit szeretnénk, nincs minden kimondva, vagy olyasmi van kimondva, amit nem szeretnénk. Ha nem engedjük el, hogy lehet együtt élni, vagy hogy lehet egy deficites emberi viszonyban felejteni, és azt mondani, hogy akkor rendben van, eddig hibáztunk, vagy nem, de akkor én ezt most elfelejtem, nem gondolok rá, és így megyünk tovább. Tétje van ennek magánélet és közéleti szinten egyaránt.
Hát igen, és azt gondolom, hogy egyébként jóra nem vezet. Tehát a kibeszéletlenség és a felejtés az ebben a helyzetben viszont nem, nyilván soha nem fog működni, de ez az önbecsapás. Tehát, hogy szerintem ez fél is volt a kötetben is, hogy megmutassam, hogy hogyan veri át a kapcsolatban lévő személy önmagát, miközben nagyon pontosan látható, vagy nagyon pontosan látható előre, hogy mi fog történni, hogy van egy másik nő, hogy a másik nőt nem akarják otthagyni, akkor ebben a helyzetben nyilván nem számíthatunk semmi jóra. Tehát, hogy itt szerintem csak az önbecsapás a lényeg, és hogy annak a megmutatása, vagy számomra ez a legfontosabb, vagy az volt a legfontosabb, hogy azt is megmutassam, hogy nem csak a másik csap minket be ebben a helyzetben, hanem mi is aktívan részt veszünk abban.
De van ennek egy ilyen teleológiája, egy előre meghatározott célja, hogy mifelé halad, hogy ki dönt itt, és kinek van autoritása a fölött, ami velünk történik, ami a másikkal történik, ami velünk közösen, vagy a harmadikkal történik, ki mondhatja ki azt, hogy ki mit akarjon?
Hát,
kapcsolt ki a telefont, vagy hogy van egy ilyen SMS váltás vers, hogy írd meg nekem, hogy engem szeretsz, és aztán töröld ki a számomat.
Hát, én azt gondolom, hogy mindenki elmondhatja a saját igényeit, tehát ketten vagy hárman határozzák meg a kapcsolat dinamikáját, akkor is, hogyha a harmadik személy nem tud arról, hogy hárman vannak a kapcsolatban. De hogy mennyire... Hát szerintem mindenki ugyanúgy részese ennek. Tehát az, hogy egy ilyen helyzet teremtődik, abba is két ember játszik szerepet. Az, hogy kihozza a szabályokat, az normál esetben nyilván azok, akik részt vesznek ebben a kapcsolatban. Ezzel nem azt mondom, hogy egy kapcsolat nem tud elnyomó lenni, és hogy az egyik fél nem tud dominánsabbá válni, hiszen szerintem a legtöbb kapcsolatban az egyik fél mindig alárendelődik egy kicsit a másiknak. De hogyha az egyik azt mondja, hogy ő ezt nem akarja tovább, onnantól nincs mind gondolkodni, tehát onnantól a másik is el kell, hogy fogadja ezt.
Tehát az autoritásról nem olyan könnyű lemondani.
Hát nem.
Aminek szintén megvannak a maga következményei, különösen, hogy az ember egy olyan környezetben, társadalomban él, ahol megcsontosodott a meggyőződés, hogy nincs akaratunk, nem a mi akaratunk érvényesül, nincs hatásunk arra, ami történik. Én mind próbálom kilendíteni ezt a beszélgetést közéleti szintre, és nyilván, hogy beszélgetőtársam Hevesi Judit most meg lehet rökönyödve, neki is elmondom, hogy Túri Timeával beszélgetve arra a következtetésre jutottunk, hogy a magánéleti líra, ha szabad ezt a kifejezést használni, az körülbelül olyan hangsúlyváltásokon megy át, mint amilyen hangsúlyváltásokon átesett a 2000-es évek közepén a magyar közéleti líra, és újra létjogosultságot kapott, és illik beszélni a magánélet kérdésekről, illik keresni ennek a módját, és hogy ennek megvan a tétje, hogy ez erre milyen, és hatása, közéleti hatása is annak, hogy hogyan gondolkodunk a saját magánéletünk határairól, vagy a magánéletünkben gyakorolt autoritásról. Hogy ezek az autoritások nem elválaszthatóak egymástól. Szóval ezért erősködöm a közéleti allúziók iránt, anélkül nyilván, hogy aktuál politikáról beszélni, hanem igen, a közös dolgainkról beszélek.
Igen, de azt gondolom, hogy a közös dolgainkat például az első kötetben azért elég jól körüljártam, vagy hogy ott ezt még erősebben tudnám kiemelni, tehát ott konkrétan ugye az mégiscsak egy ilyen emlékezett politikaként is olvasható, vagy emlékezett politika köré csoportosító versekből áll, ahol egyfelől az egyéni emlékezet is, illetve a családi emlékezet is szerepet kap, meg a kollektív emlékezet is leginkább ugye a holokausztra vonatkoztatva, és ott azt gondolom, hogy pont az volt a kötetnek a tétje, hogy ezt állítottam, vagy ezt akartam ezzel állítani, hogy a családi emlékezet, és ahogyan akkor hozzákapcsolnám ezt a kötetet is, persze az egyéni emlékezet is, ugyanúgy, tehát összefügg, nem létezik a kollektív emlékezet nélkül, és viszont. Tehát, hogy ez azt hiszem, hogy egy rendszer, hiszen mindegyik egy emlékezeti struktúra, minden mindenhez kapcsolódik, hasonlóan működik, azt hiszem, és hasonló hiányokkal kell számolni, vagy lehet számolni abban az esetben, hogyha a feldolgozás, vagy a kibeszélés ez nem történik meg.
Miközben magán és közemlékezetről beszélünk, azért ebben a könyvben van egy nagyon markáns etológiai vagy antropológiai vonulat. Én megpróbáltam összeszámolni, hogy hányféle állat jelenik meg, és hányféle olyan helyzet, amiben állati magatartás formák utalnak vissza arra, ahogyan az emberi magatartás formák alakulnak. Az első vers egy ilyen nagyon drámai, tragikus felütése ennek a kötete, ami arról szól, hogyan gyászolnak a csimpánzok, akik soha nem alszanak ott, ahol egy társuk meghalt. Ez az etológiai szintje az emlékezet vizsgálatnak, hogy jött létre, és miért fontos neked?
Azért fontos, mert azt hiszem, hogy így az emberi kapcsolatok bestiális voltát is akartam mutatni.
Bestiálist mondtál, jól értettem?
Igen. Nem értettem egyet?
De abszolút ízlelgetem, hogy milyen a bestiális emlék. Hát igen, tehát hogy az ember a saját emlékeivel, képzeteivel küzdi a legborzalmasabb harcokat.
Igen, azt hiszem, és akkor ennek azt gondoltam, hogy így az állatok beemelésének ilyen funkciója van, illetve mint vendégszövegek, vagy hát igen, én vendégszövegek, hiszen ezek ilyen híreknek a verse alakításai, állatokkal kapcsolatos hírek verse formálása. Az is, hogy ugye még azok a versek, amik nem vendégszövegek, azért elég távolságtartóan próbálnak beszélni. A Róstás Ennyi könyves blogon például azt írta, hogy ez egy hideg hiány líra, ami nekem nagyon tetszett, és nagyon, nagyon szerettem ezt a megfogalmazást, és azt gondolom, hogy pont ennek a hideg hiány lírának az ellensúlyozása miatt tartottam szükségesnek az állatos verseket, mert ott viszont konkrét érzelmekről van szó, ott megjelenik a csimpánzoknak a gyásza, ott megjelenik, tehát nagyon alapvető érzelmek jelennek meg. Egy bálna, aki más frekvencián énekel, mint a többi, ezért társtalan, és örök életébe az is fog maradni, hiszen nem tud kommunikálni, miközben ugye a bálnák vonulni szoktak, tehát ugye alapvetően túlzást mondok, de hát mégiscsak társas lények, hogyha azt gondoljuk, hogy ők vonulnak. Ahogy egy kettétört nárnának a története is, azt hiszem, hogy eléggé szimbolikus. Úgyhogy azt gondolom, hogy valami nagyon elemi tud megmutatni, vagy tudnak megmutatni ezek a vendégszövegek és az állatok érzelmeinek a vizsgálata, hogy na, honnan jövünk mi, és akkor ehhez képest a hétköznapokban mivel dúsítjuk még fel ezeket a kapcsolatokat, pusztán azért, mert mondjuk, vagy hát nagyon sokszor azért, mert a verbális és a nonverbális kommunikációnk fejlettebb. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy most például az a téma foglalkoztat, hogy hogyan dönt valaki úgy, hogy elnémul, és nem használja a szavakat, nem használja a verbális kommunikáció eszközeit, és hogy vajon mennyivel őszintébben tudna létezni. Hiszen ugye minden kommunikációs helyzet, mondjuk verbális kommunikációs helyzet a nyelv sajátosságából adódóan torzítani fog. Tehát, vagy minden információ torzul. És most leginkább ez érdekel, és valószínűleg ez volt az előzménye annak, hogy az állatok foglalkoztattak, hogy ők ugye mégiscsak hangokat kiadnak, de azért alapvetően verbálisan nem fogalmaznak meg üzeneteket egymásnak.
Megszabadulni az emberi nyelv terhétől és mocskától?
Igen, igen, most ez foglalkoztat.
Nem jelenti ezt egy kicsit azt, hogy belát a saját nyelvnek a határait, korlátait. Tehát, hogy azon gondolkozom, hogyha a csimpánz gyászát meg lehet írni úgy, hogy legyen a konkrét esetleírás végén egy direkt érzelmi tartalmú mondat, akkor miért nem lehet az emberi gyászt ilyen közvetlenséggel írni, vagy mi történik, hogyha ezt ilyen direkt módon írnád le egy ember esetében?
Azt hiszem, hogy leírni le lehet, viszont
most a leírás előtt, bocsáss meg, a leírás előtt alatt nem deskripciót értek, hanem az, hogy ez szöveget kapjon, verset kapjon.
Igen, értem a kérdést, csak nem vagyok benne biztos, hogy tudok rá anélkül válaszolni, hogy az ember, tehát hogy a verbális kommunikáció, nem tudom, én félrevezető voltát említeném. Mert hogy azt gondolom, hogy a nyelvhasználatunk miatt nyilván kialakultak olyan tendenciák, ami mentén beszélünk érzésekről, és nem beszélünk érzésekről, ami alapján gicsnek tartunk valamit, vagy nem tartunk gicsnek valamit. Azt gondolom, hogy a gyászról, a személyes gyászról lehet írni, és mondjuk az első kötetben ezt megpróbáltam megtenni, meg a kollektív gyászról is, vagy gyászmunkáról is, de hogy valóban nem annyira elemien, nem annyira lebontva, vagy leegyszerűsítve, mint ahogy a csimpánzok esetében, de hát ez azért van, mert ott mégiscsak egyszerűbb, hiszen nem beszélnek. És nem egyszerűen a kapcsolatokat nem torzítja a szavaknak a félrevezető oldal.
vagy legalábbis nem tudjuk az ő helyzetükben, hogy mi van az események mögött, hogy milyen komplexitás van.
Igen, igen, ez is lehet.
Mint ahogy akkor sem tudjuk, ha beszélünk róla. Az az érzésem alakult ki, amíg erről beszéltél, hogy te szándékosan lehűtöd a nyelvet, amin a te lirád születik ahhoz, hogy megtörténjen ez az eltávolítás, és ahogy mondod, gicsmentesen és hitelesen el lehessen mégis mondani dolgokat.
Igen, ez a cél, és mindig ezért rengeteget dolgozom ezen utólag a szövegeken, hogy minél inkább redukáljam, húzzam, minél kevesebb túlbeszélés legyen benne, de hát ez a vers természetéből is adódik, ami azért a sűrítésre játszik, vagy hát az egy nagyon fontos eszköze.
Eljutunk ezzel a puritanitással egy bizonyos pontig, nevezzük reflexivitásnak, elengedésnek, ahogy fogalmaztál, számotvetésnek, lezárásnak, és mi történik ezután? Lehet például katarzis, születhet katarzis egy ilyen munka végén?
Vártam, hogy megszülessen, de nem jött. De hát egyébként azt gondolom, hogy van persze, meg végül is a kötetben is arra jutottam, mint ahogy a verseket, egyébként a versek sorrendje is fontos, és azon is nagyon-nagyon sokat dolgoztam, illetve szerkesztem Szegő János is segített abból, hogy egy ívet alkosson, egy hálót alkosson a kötet, és a végére végül is azt hiszem, hogy az élet az utolsó szó a kötetben, míg az első a gyász. Tehát azért ez, azt gondolom, hogy egy elég erős üzenet, ahogyan keretezni próbáltam ezt a kötetet. Tehát, hogy van gyász, de utána folytatás is van, és akkor az az élet.
Ha én egy mondatból szeretném ezt a kötetet összefoglalni, akkor a Holnap ne gyere című verseskönyvből azt mondhatnám, hogy ez a túlélhető halálok kötete.
Nagyon tetszik ez a megfogalmazás.
Hát köszönöm, és azt kívánom, hogy hallgatóink közül azok, akik ezekkel a kérdésekkel és dilemmával küzdenek, mindannyian, tehát vegyük a kezünkbe, és olvassuk Hevesi Judit nagyon lehűtött szavait nagyon-nagyon intenzív témákról, magán ügyeinkről, amelyek közös ügyeink. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Köszönöm szépen.